Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban Mező Misi a vendégünk.
Ez igaz, hogy amikor fölhívott téged a Farkas Robi, hogy elhívjon a Budapest Bárba, akkor annyit mondtál rögtön, hogy na végre, azt hittem már sose jut eszedbe.
Nem, azt mondtam, hogy korábban vártam volna ezt a telefonhívást, de szinte ugyanaz. Hát ez poén volt. Azért egy zenész ember követi azokat a zenészeket, vagy zenekarokat, akik kis országunkban vannak, és az első véleményem az az volt, mikor megláttam a Budapest Bárt, hogy zseni volt, aki kitalálta. És azért volt némi nem irítségnek mondanám ezt, hanem
hogy az vágyad, ember...
Hát vágy az volt az ember, hát azért egy ilyen istálóba tartozni, ilyen fantasztikus zenészek, meg énekesek között, az mindenféleképpen egy lélekemelő, meg az ember tanulhat is. Úgyhogy persze, nagyon, nagyon örültem, hogy hívott a Robi.
Már többször nyilatkoztat, hogy otthon mindenki tudott zenélni, és a család is együtt zenélt, majd erről azért mesélj, hogy ezt hogy kell elképzelni, de hogy zeneileg mit kaptál otthonról? Milyen zenékben gondolkodj?
Nekem az autentikus cigány zene volt, akkor jelent meg a Kaiag első lemeze, ami szerintem mai napig torony magasan az egyik legkomolyabb cigány népzenéje anyag. És én ilyen nappal azt hallgattam. Az a fajta ösztönösség, amit én hallottam, hogy Szabolcsból jöttek ezek az egyszerű, nemes értelembe vett egyszerű cigány emberek, és bevonultak a stúdióba, és lehet, hogy azelőtt életükben nem jártak ilyen helyen, és hogy ilyen professzionális felvételt tudtak csinálni, hát ez álmodatba ejtő volt. És én azt hallgattam, nekem valahogy gyerekkoromban kimaradtak azok a nagy magyar zenekarok, amiket nagyon sok zenész hallgatott. Én később pótoltam be ezeket.
Mert nekem, otthon ez szólt? Ez
igen,
cigány zene.
Nekem nagypapám Prímás volt, állandóan a Járóka, Boros, Bangó, Margit, tehát ezek szóltak, ezeket hallgattuk. Édesapám cigány zenét hallgatott. Egy érdekes viszony van a kávéházi cigányzene, amit mondjuk nagyapám csinált, hegedű, cimbalom, nagybőgő, és az autentikus cigányzene, a kanál meg a kanna. Hát most a kávéházi cigányzenészek nem nagyon szeretik, sőt mondhatni azt is, hogy lenézik az ilyen kannás cigányzenét. Szerintem helytelenül, mert mind a kettőnek megvan az értéke és a varázsa. Úgy nézett ki nekünk egy-egy napunk, tök érdekes, mert hogyha bánatunk volt, vagy örültünk valaminek, akkor is előkerült a gitár, meg a kanna. Öcsém kannázott, én úgy kezdtem az egész zenélést, az autentikus cigányzenekarban, édesapám igazgatta ezt, hogy én táncoltam cigánytáncot, aztán szépen léptem följebb a ranglétrán után.
Hány éves voltál, hogy képzeljük?
Hát szerintem ilyen 10 körül.
Tehát akkor tesód kannázott, apukád húzta.
Apukám gitározott, énekelt. Ja, anyukám énekelt, nővérem énekelt, én táncoltam, aztán én énekeltem is, utána aztán már gitároztam is, aztán amikor édesapámnak elege lett ebből az egészből, hogy mondta, hogy ő már nem tudja tovább csinálni, mert nincs ideje, akkor én átvettem a helyét egy pár évig, de aztán én kikerültem Dobozó Gyulára, és nekem nem volt időm ezzel foglalkozni.
Mert úgy érted, hogy az ő zenekarába kerültél. De otthon meg csak úgy elővettétek?
Otthon egész nap zenéltünk, szegény szomszédok. Mondjuk lehet, hogy örültek neki.
De minden, hogy egész? Nekem ez tényleg olyan nehéz.
Hát az, mikor hazamentünk az iskolából, hazamentünk, édesapám hazajött a munkahelyéről, édesanyám is, elővettem a gitárt, vagy gitározott, vagy én gitároztam, és akkor öcsém felvette a kannát, és ment a zene. Egyfajta próba volt, ilyen mindennapos...
És mit énekeltetek?
Hát autentikus cigányzenéket.
És akkor az, hogy te zenésszé váljál, az egy ilyen támogatott dolog volt otthon, vagy inkább azt gondolták, hogy ez a szórakozás és a munka utáni tevékenység szintjén maradjon.
Nekem azért a szüleim, főleg édesanyám azért az ostorozott engem, hogy mindenféleképpen legyen egy polgári foglalkozásom. Milyen jó lenne, hogyha az embernek az érettségie lenne minimum, stb. Stb. És hát igazából én vagyok a családban, ugye a testvéreim közül az egyetlen, akinek érettségie van, akinek diplomája van, a többiek valahogy nem tartották fontosnak, sajnos, hozzáteszem. De visszatérve a kérdésedre, mert 10 évesen a szomszéd bácsi föltette nekem a kérdést, hogy mi leszek, ha nagy leszek. És hát minden gyerek vagy kuka autóvezető, vagy nem tudom, traktoros, vagy akármi lesz. Én azt mondtam, hogy én zenész leszek, én zenélni szeretnék. És hát persze röhögött rajta a bácsi, hogy 10 évesen majd te tudod, hogy mi leszel.
És akkor miért kérdeztem
amiért én nagyon hálás vagyok, hogy a szüleim ezzel nem mosolyogtak, hanem komolyan vették ezt a kijelentést, és tényleg mindenbe támogattak, hogy én ezt a pályát válasszam. Egyetlen egy kikötő is volt, hogy legyen polgári foglalkozásom, hogy tanuljak.
De ők látták, hogy te tehetséges vagy, vagy tehetségesebb, mint a többi? Vagy mindenki ugyanilyen tehetséges volt, csak te képviseled ezt
neked,
a szakmát a családban?
Neked olyan örömet okozott, hogy ezzel...
Nem, szerintem talán azt az elszántságot láthatták rajtam, ami mondjuk a testvéreimben nincs meg. Én, ha valamit így elterveztem, azt én addig mentem, addig csináltam, még az nem sikerült.
De a hangjuk például ugyanilyen jó?
Hát a hang mindegy. Az egész családban nővérem gyönyörűen énekel, húgom az szerintem az ország egyik legjobb hangja, senki nem ismeri, mert nem olyan alkat. Gyakorlatilag, mint hogyha Karádi Katalint hallanád, és egy fiatal lány.
Egyszer felléphetnél velük így valahogy valamilyen
nagyon érdekes, mert én megkaptam már több helyről, hogy miért nem segítem a húgomat, meg miért nem viszem ide, oda, amoda, meg nem tudom én mi. Aztán indult ilyen tehetségkutató versenyen, amiről én le akartam beszélni, hogy azt mondtam, hogy szerintem nincs semmi értelme. Mégiscsak indult, és hát nekem lett igazam, hogy én miért nem rakom be ide meg oda, és én azt mondtam, hogy én nem hiszem, hogy hosszú távon az a jó megoldás, hogyha az ember úgy segít, hogy ő nem éli meg azokat, amiket meg kell éljen egy zenész, egy művész, azokat a mélységeket, csalódásokat, ha mindig tenyerén hordozza valaki, és mindig segít neki, akkor az nem egészséges.
Nem is érzem ellenmódás egy kicsit, hiszen te zsűriztél ilyen tehetségkutatóban, nem is egybe.
Igen.
De akkor azt mondod, hogy ez nem az az út, ami mondjuk egy kiforratlan tehetség, egy nagy tehetségnek el kell indulnia.
Én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor minden együtt áll, ha az a énekes, az tényleg nagyon tehetséges, és megtesz nagyon sok mindent azért, hogy érvényesüljön, és van egy ilyen lehetősége, mint a tévé. Most itt a régi szintről beszélek. Ma már, ami van a tehetségkutatóban, az egy bohózat. Igazából nem is az énekesekről szól, meg nem a tehetségekről, hanem a zsűri, hogy mit ökörködik, meg mit baromkodik.
Meg hogy lehet megcsinálni valahogy jól marketingelni, rendelni egy embert.
Persze, igazából a művésziség és a zeneiség véleményem szerint egy másodrangú történet ebben az egész. Tehát cirkuszt kell produkálni az embereknek. Én már azért nem is vállaltam ilyen dolgot. Engem is felhívtak akkor az X-faktorba, hogy menjek a Voice és a Rising Star után, és mondtam, hogy engem ez a része nem érdekel. A dalt azért vállaltam el, mert az egy teljesen más küldetés.
Mert ott van egy hivatás, hogy zenészek.
Ott van egy missziója az embernek, hogy mutasson egy irányvonalat. De hiába látom azt, hogy mondjuk a közönség más szavaz be, attól függetlenül az nekem nem lesz a kedvencem, mert nem érintett meg. Persze érdekelni kellene az embert, hogy mi a közönség véleménye, de hát az a közönség véleménye. Én meg...
Azért vagy ott, hogy más...
Nekem meg más a véleménye.
Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, amit megnyitottál, mert a Laci ugyanebben a székben ült, és ő nagyon érdekes gondolatokat mondotta a közönség és az előadó művészek kapcsolatára. Ő nagyon szépen megfogalmazta, hogy őt például előadóként sem érdekli a közönség. Tehát, hogy ez az ő útja, amit ő a dalon keresztül A-ból B-be eljut, a saját belső útja. És ehhez az csak egy csoda, hogyha tud csatlakozni a közönség, hogy te ezzel hogy vagy. Téged mennyire? Mert te azért, én amikor látlak téged, te nagyon nyitott vagy a közönség felé. Nagyon, nagyon jól tudsz velük bánni, nagyon jól kommunikálsz, nagyon közvetlen vagy velük.
Én azt gondolom, hogy minden zenész, vagyis hát nagyon sok zenész életében, amikor elkezdi ezt a pályát, hogy zenélni fog, vagy alkotni fog, akkor igenis számít neki a közönség véleménye, vagy visszajelzése. Ha valaki ezt mondja, hogy nem számít, az szerintem hazudik saját magának is. Az egy más dolog, hogy el tud arra a szintre jutni, mikor már ez teljesen kizárja, és nem azért van jelen a produktum a színpadon, hogy ez megfeleljen a közönségnek, hanem egész egyszerűen ez kívánkozik ki belőle. És az tök jó dolog, hogyha ezt a közönség szereti. Bennem is az elején volt egy ilyen fajta, hogy tudod, az ember tetszeni akar, és utána ahogy korosodik, ahogy tapasztal, akkor rájön arra, hogy nem ez az út. Ez egy téves út. Mert saját magadat is becsapod, és valahogy egy ilyen érdekes korlát közé szorítod magad. Ahogy azonnal, ahogy elengeded ezt, akkor jön az a fajta megtapasztalás, hogy valóban a művésziséged miatt szeretne. Érted? Hogy azért szeretnek, ami vagy ott a színpadon. Én nagyon szeretem a közönséget, hisz én azt gondolom, hogy a zenélés az nem másról szól, mint az érzések és energiák ide-oda passzolgatása zenész és közönség között. Nem az a művészet, hogyha az ember föláll a színpad, és ott a közönség is, falnak énekelt. Nem a falnak írtad a nótákat, hanem te szeretnél valamit kiváltani az emberekből, akik hallgatják, nem? Szerintem igen. És én szeretek velük beszélni, szeretek velük kommunikálni, érdekel a reakciójuk, érdekel az, hogyha egy olyan mélységet tudsz a dalba megmutatni magadból, és arra vevő a közönség, és látod, amit pityeregnek, vagy érzed azt, hogy utána vas taps van, akkor az emberben van egy ilyen jó eső érzés, hogy a zenének és annak a talentumnak, amit a jó Istentől kaptál, van valami hatása. Az a legnehezebb egyébként, hogy tudod megtalálni azt a Horácius-i arany középutat, mikor fönt vagy a színpadon, és mondjuk most Magnáról beszélek, másfél óraszás koncertet, vagy két óraszás koncertet adsz. Ott vagy másfél-két óráig a színpadon, mindenedet odaadod, és utána még lejössz, és még szeretnének.
Igen, na,
ezt nehezen tudom viselni. Beszélek.
Tényleg.
Igen, azért, mert most én ott voltam, ott haltam meg, nektek ott voltam, és most miért várjátok el azt, hogy én még szórakoztassalak benneteket, nem tudom én meddig. Értitek, hogy mi van?
Teljesen.
Hogy mit mondok? Hogy valahogy az emberek nem tudják megérezni azt, hogy eddig és ne tovább.
Erről mondom, amikor miénk vagy.
Igen.
Megettünk.
Igen.
És szét
fogunk csak szedni. Ide, igen. Ezt én egyre nehezebben tudom
de ez nem jár együtt ezzel a szakmával?
Járhat együtt már egy ponton túl. Én pontosan értem, amit a Misi mond.
Megértem azokat a művészeket, és én korábban nem értettem meg. Én azt gondoltam, hogy hát a közönségért van a zenész, hogy tényleg hát a közönség szeretne a végén dedikálás, meg fotót, meg nem tudott a merch, meg akármi.
Terébe fizette ki a jegyet, okay, megvette a CD-t.
Én ezt megértem, csak egy idő után meg eljutsz arra a szintre, hogy nem is tudom melyik művész mondta, nem magyar, de hogy szeretem a közönséget egybe.
Igen.
Már külön-külön nem.
Tökéletes.
De ez mekkora mondat? Hogy szeretem a közönséget, mikor úgy egybe vagytok ott, de mikor már külön-külön jöttök, akkor már érted?
Azt felejtitek el, hogy nektek ők egy massza. Ti nekik
massza.
Viszont olyan, mint hogyha a családtag lennétek.
De mi nem vagyunk
erről
a családtag. De mi nem vagyunk a családtag.
Hát de igen, de neki olyan, úgy érzi, mintha ismerne.
Nem tudjátok, mi az érdekes? Mi a Magnával nagyon sokáig, most azért mondom a Magdát, mert a Budapest bárral nem
majd
volt
ilyen. Majd mindjárt érünk a Budapest
bárra. Hogy mi nagyon sokáig minden egyes koncertre vittük a kis sátrunkat, merch, póló, CD, akármi, és minden koncert végén lejöttünk, átöltöztünk, átvettük a...
És ti járultak?
Nem, hanem mi leültünk, és akkor dedikáltunk. Csak tudod, abból nekem elegem lett, hogy mivel én vagyok az énekes, én ültem le legelőször, és én keltem föl legutoljára, mert a többiek mellett meg kikoptak, nem volt kedvük, meg nem tudom én, ennyi volt, és akkor azt mondom a srácoknak, hogy vagy együtt csináljuk ezt, vagy akkor ne csináljuk. Akkor rekesszük be. Nem lesz dedikálás. Mert azért valljuk be, másfél-két orosszás koncertet lenyomsz, és utána még jött poénkodjás, kedveskedjés, 63-szor jönnek vissza, még figyelj, nem sikerült ez a fotó, csináljuk. Most anyukám is itt van, akkor anyukám is csináljunk, meg még lehet, hogy itt van a kutyám is, hogy megfognád a kutyát a kezemben?
Volt ilyen,
kezedben?
Vagy csak vicces.
Ha minden van. Az, hogy kezedben nyomják az ekkora csecsemőt, hogy fotózkodasz le, és tudod, még elvárják, hogy még ott beszélgessünk 43 mondatot, hogy mégis mi van, hogy van. Azért ebbe bele lehet fáradni.
Ezt a részét értem, hogy bele lehet fáradni. Ebbe viszont tudod, mi jutott eszembe, hogy mondjuk nálatok is volt egy 10 év, amíg még nem futott be úgy a zenekar, hogy egy országos ismertségre tegyetek szert, hogy azért akkor az időszakban meg nagyon örült volna bárki közületek szerintem, hogyha tényleg minél nagyobb, minél szélesebb közönséget elérhet minél hamarabb, és akkor még ugye jobban teszi az ember ezeket a dolgokat, vagy jobban megpróbál megfelelni a közönségének. Igen, ez... És akkor utána meg azt mondjátok, hogy elzárkóztok.
Nem.
Én értem, hogy ennek van egy folyamata.
Nem az a fajta elzárkózás, hanem egész egyszerűen olyan szinten felgyorsul minden körülötted, olyan szinten halmozottan jelen van minden ilyen fajta nyomás, hogy egész egyszerűen előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön annak a pillanatnak, hogy azt mondod, hogy elég. Itt vagyok, te azért vetted meg a jegyet, azért szeretsz engem, azért, mert én az vagyok a színpadon, azt nyújtom neked, de ott a színpadon.
Nem a barátod vagyok, hanem igen.
Érted? Sajnos ez nem egyfajta felsőbbrendűség, nehogy félreértsd. Meg nem az, hogy elfelejtettem, honnan jöttem. Nem felejtettem, hogy honnan jöttem. Csak ők tiszteljenek meg engem azzal, hogy én másfél rosszát odaadtam az életemből, mert teljesen odaadtam nekik, akkor az legyen elég.
Egyébként nekem az is szokott ilyenkor az érzésem lenni, hogy az is így a fejemen átfut, hogy most meg fognak látni igaziból. Tehát láttak eddig a színpadon, ezt csináltam, elénekeltem, odaadtam, mit tudom én, és most meg fognak látni igaziból, és nem akarom, hogy már ennyire közel...
Igen,
igen, nem akarom, hogy ennyire közel kerüljek hozzájuk. Uh-huh. És azt sem akarom, hogy ők hozzám közel kerüljenek. Nem mindig érzem így, tehát egy csomószor nagyon jól esik, még amikor elmondják, hogy milyen klassz volt, mit tudom én, de csomószor azt érzem, hogy most odaülök a dedikáló asztalhoz, és akkor látni fogják, hogy már... Hogy... Érted? Tehát, hogy túl közel lesznek hozzám, és megtörik a varázs. Ez jutott eszembe, hogy amiről az előbb beszéltünk, az könnyebb megvalósítani egy saját zenekarban, de amikor igazából csak az egyik fogaskerék vagy a nagy gépezetben, ami Budapest bár, ott az ilyenfajta döntések, gondolom, kicsúsznak a kezedből, a menedzsernek
hát
a kezébe
vagyunk,
kerülnek.
Ki vagyunk terelve.
Ott például mondasz nemet egy ilyenre, vagy lehet nemet
mondani? Mert az ember csapatban van, és azért ez von magával egyfajta csapatdinamikát. Hát te ott nem lehetsz hú de nagy művész. Érted, mit mondok? Mert te a saját produkciódnál azt tudod mondani, hogy nem. De hát itt valamibe vagy egy egység, és hogyha a 10 egységből te csak egy vagy, és a 9 az pedig teszi ezt és csinálja, akkor egész egyszerűen alázott rint, hogy neked is kell csinálnod.
De itt nektek csinálni kell ezt?
Van, amikor igen.
Hát van, amikor persze, de hát de ez egy teljesen más dolog, tudod, mikor, és mondhatom azt, hogy nem akkora felelősség. Persze felelősség,
szép összlik a felelősség.
De így van, hogy nem az van, hogy a saját zenekarodnál, anyazenekarodnál van ez, hanem egész egyszerűen most te egy vendég vagy itt, de családtag is, de mégis vendég vagy, egy énekes vagy, és akkor itt te ugyanúgy teszed a dolgod, mint bárki más. Nekem ez nem rossz, nekem ez nem...
Tehát itt egy vagy a sok
így
közül.
Így van.
És ez így könnyebb.
Így van, és ez így helyre rakja az embert, mert az emberbe tud azért dolgozni az egó rendesen. Tehát mégiscsak van egy saját zenekarod, mégiscsak te vagy a frontember, itt meg nem csak rólad szól ez, te csak egy vagy. Érted?
Hogy... És ezt te hogy viseled lelki alkatilag?
Én teljesen el vagyok. Tehát figyelj, én...
Ha, az elején sem volt ebből
nem.
Furcsaság hát, neked, vagy furcsa érzése?
Ha furcsa lenne, akkor én mondjuk nem csináltam volna meg a Szűcs Krisztán, a NASA zenekartól két énekes volt, mert most akkor...
Hát, vagy nem jöttél volna el a Budapest bárba, hiszen vagy, tudtad vagy nagyon jól, hogy ez
persze.
A felállás.
Bennem nincs ilyen. Énnek bármilyen hihetetlen, nekem jó eső érzés, mikor ott állok a színpad mellett, és látom, hogy az énekes kollégák, barátaim ott énekelnek, és a koncert, vagy a daluk végén iszonyat siker, vastap, nekem az jó eső érzés, és nem félték. Érted, nincs bennem az, hogy most nem tudom, hogy melyik, lehet, hogy hangosabb tapsot kapott, mint én. ez a fokmérője az, hogy ki... Nem, ez...
És olyan nem szokott nektek lenni, hogy fönnálltok a Budapest Bárral a színpadon, és eléneklitek a dalatokat, és így nem akarja a kezetek elengedni a mikrofont, hogy még mennétek tovább egy kicsit. A frontember így kibújna belőletek.
De kibújik belőlünk a frontember, hát mi mindannyian frontemberek.
Na jó, csak hogy még folytatnád a műsort.
Hát figyelj, ott van az a 3 perc, 30 másodperc, ahol, ahol te most művészkedhetsz, és akkor az utolsó hang felcsendül, akkor lejössz is. Ennyi volt.